Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, most foglaljátok el helyeteket, és hallgassátok meg a hirdetéseket.
Áldás békesség, kedves testvérek! Jó, hogy megint együtt lehetünk. Nem teljes a gyülekezetünk családja, hiszen sokan vannak még távol, sokan vannak nyaraláson. A nyaralók között van nagy tiszteletű úr és családja is. Így gondolunk rájuk, hogy minden szépen és jól teljen, és feltöltekezésben, örömben, gazdagon térjenek majd vissza. És éppen ezért helyettesítő lelkipásztorunkat szeretném nagy szeretettel köszönni. Simonfi Sándor esperes úr, az, aki vállalta a szolgálatot, mint oly sokszor. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk, és a következő vasárnapot is ő hozza nekünk igei üzenettel. Isten áldását kívánjuk rá és családjára, és köszönjük, hogy ő most már olyan otthon van nálunk. Garainé Márti bújik meg az orgona mögött, ő nem szereti, hogyha őt is megemlítem, de szeretném mégis tenni. Köszönjük neki az orgona szolgálatot. A vírus okozta különleges helyzetnek a nyomait viseljük, hiszen állarcban ülünk itt mindannyian. Fogadják ezt a testvérek megértéssel. A presbitériumunk azt a döntést hozta, hogy a mostani helyzetben is még ezt a védelmi pozíciót fenntartjuk. Kérjük, hogy a testvérek ezt fogadják megértő szívvel és felelős, egymásra figyelő szeretettel. Látják a testvérek, hogy kézfertőtlenítővel várunk mindenkit, hogy azt kérjük, hogy a maszkot viselje mindenki. Egy könnyítést tettünk az ige hirdetés ideje alatt, tehát amikor ténylegesen a prédikáció zajlik, jönnek a nyári nagy melegek, akkor úgy gondoljuk, hogy ha valakinek ez terhes, akkor ha leereszti gyermekeivel, nem tudott jönni, és ezért inkább otthon maradt. Most már biztatunk mindenkit, hogy tessenek jönni kisgyermekkel is, megoldjuk a gyermekisten tisztelet kérdését. Az úrvacsoraosztásról egyelőre még lemondunk. A vírushelyzet hozta a felvételek készítését is, amit nagyon sokan követtek az egyenes adásban is, aztán későbbi letöltések folyamán is. Valaki úgy érzi, hogy nem teljesen egészséges, akkor szeretettől és felelősségtől vezérelten, akkor inkább az otthonmaradás ige olvasását és hallgatását válassza. Az adományok kérdését szeretném még megemlíteni. Olyan jó, hogy az üres hónapokra, amikor zárva volt a templomajtónk, akkor is bőségesen érkeztek adományok, és messze teherbíráson felül is adott esetben. Úgyhogy ez egy jó hír, mert látszik, hogy a sokak szívében ott van az áldozatvállalásnak az öröme és a kötelesség érzete. De azt is el kell mondanom, hogy ez egy szűkebb kört érint, akik ezt a fönnmaradásunkhoz szükséges adományt megküldték, átutalták. Én arra szeretnék mindenkit bíztatni, hogy szíve szerint, amit eldöntött, azt hozza el bátran, szükség van rá, nagy köszönettel fogadjuk. Ennek a formája a következő: egyházfenntartói járulék címmel és névvel, lakcímmel ellátott borítékba tessenek az egyházfenntartói járulékot hozni, és a persejbe betenni. Nem kell, hogy ezzel személyesen találkozzunk bárkivel, a persejbe tett boríték jó helyre kerül. Egy héttel később a presbiteri asztalon ugyanazt a borítékunkat megtaláljuk a beletett nyugtával. Tehát ennek ez a menete. Ha valaki átutalással szeretné ezt megtenni, akkor kérjük a megjegyzésben írja be az adomány célját, például az egyházfenntartói járulékot. Áldott vasárnapot szeretnék kívánni, Isten őrizzen bennünket, legyen nyitott a szívünk az ige hallgatásra, következzék az Isten tiszteletünk további része.
Folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, énekeljük el a 23. Zsoltárunknak mind a három verszakát. 23. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. A gyülekezet helyén maradva hallgassa meg a Heidelbergi K.T. 28. úrnapi kérdéseit és feleleteit, amelyeket felolvas G. Szabó László testvérünk.
Mi módon emlékeztet és tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen áldozatában és minden ő javában neked is részed van. Úgyhogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk a ma megtöretett kenyérből és igyunk a ma pohárból az ő emlékezetére, és ez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a porrat nekem nyújtja. Továbbá, hogy ő az én lelkemet, a maga megtöretett testével és kiontott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának a kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem között bizonyos jegyeit kapom, és testi szájjal magamhoz veszem. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni, és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését, és ha hát hívő lélekkel elfogadjuk, ezáltal bűnbocsánatot, és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével, úgyhogy mi, ám bár ő a mennyben van, mi pedig a földön vagyunk, az ő testéből való test, és az ő csontjából való csont vagyunk. És miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon Szentlélek éltet az örök életre, és kormányoz. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a híveket olyan bizonyosan táplálja az ő testével és vérével, amint ők e megtöretett kenyérből esznek, és e pohárból isznak? Az úrvacsora szereztetési igéiben, melyek így szólnak. Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezeket mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, am az új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ezt az ígéretet megismétli Pál apostol is, amikor így szól. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével a közösségünkkel. A kenyér, melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünkkel. Mert egy a kenyér. Egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk.
Most pedig fennállva imádságban forduljunk és keressük a mi Istenünket. Mennyei Urunk, Istenünk, áldunk téged ezért a pillanatért, áldunk téged ezért az óráért, áldunk téged ezért az alkalomért. Áldunk téged azért, hogy most ígéreted szerint találkozhatunk veled, mert te jelen vagy. Jelen vagy lelked által, és jelen vagy isteni szavaddal, jelen vagy isteni erőddel, és jelen vagy a te isteni szereteteddel. És áldunk és magasztalunk téged azért, hogy nem csak, hogy mi itt vagyunk, hanem hogy együtt lehetünk itt. Mert hiszen az elmúlt hónapokban milyen sokszor és milyen hosszan kellett szembesülnünk a Zsoltárnak azzal az igazságával, hogy igen, itt, ezen a földi világon, a halál árnyékának völgyében élünk és járunk, amely igen még akár abban is megakadályozhat bennünket, amelyre rendeltettünk mi, a te választott néped, hogy egy szívvel és egy lélekkel és testben és lélekben együtt keressünk téged, hallgassunk téged és dicsőítsünk téged. Köszönjük néked, Istenünk és Urunk, hogy megadtad nekünk most ezt a pillanatot, A te kegyelmednek jelét, valóságát látjuk ebben, és ezért adunk te néked köszönetet. És arra kérünk téged, mert tudjuk, hogy a te hívó és összegyűjtő szavad soha nem hiába akar történni, hanem mindig valamit munkálni akar a mi életünkben. Ezért kérünk téged, add, hogy ne csak te néked örvendezhessünk, és add, hogy ne csak egymásnak örvendezhessünk, hanem kérünk téged, segíts meg, hogy tudjunk valóban tereát figyelni. Hisszük, hogy te a te szavadat, a te ígédet azért készítetted most, erre a mai vasárnapra is, hogy azon keresztül mi értsünk. Értsük azt, hogy mi történik a világban. Értsük azt, hogy mi történik velünk. Értsük azt, hogy mi a te akaratod. És hogy ne csak megérthessük, mi a te akaratod velünk, hanem most is, és amikor megtérünk hajlékainkba, és holnap után a mi életünkben alávessük magunkat, mint engedelmes gyermekeid a te akaratodnak. Hogy hitjünk a te szavadban, és bízzunk a te szavadban, még ha talán első pillanatra keménynek, nehéznek tűnik is, és minden akaratunkkal, mert ezért adtad nékünk az akaratot, minden akaratunkkal igyekezzünk valóban a te szavad szerint élni, valóban a te szavad szerint te benned hinni, valóban a te szavad szerint te néked engedelmeskedni. Te tudod azt, mennyei Urunk, Istenünk, hogy mi gyarló, esendő emberként még arra is alkalmatlanok vagyunk, hogy megértsük, befogadjuk a te ígédet, és még inkább kevés bennünk a legszentebb szándék is, hogy tudjunk annak engedelmeskedni. Mert tudjuk, hogy arra rendeltettünk, hogy ugyanúgy a teljesség szerint engedjünk a te szavadnak, ahogy a te fiad, ami Urunk a Krisztus, mindig és mindenben teljesen a te akaratod szerint élt. Mert mi ehhez kevesek vagyunk. Ezért kérjük te tőled a léleknek nem csak a megvilágosító erejét, hanem az életünket, akaratunkat, erőnket, cselekedeteinket megerősítő erejét is, hogy te néked élhessünk. Fiadért kérünk, mert benne és általa nevezhetünk atyánknak. Légy velünk, szólj hozzánk, cselekedj csodát mi bennünk, ő érette, az ő közben járó érettünk való imádságáért. Amen. Helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istennek igét, melynek alapján most szólani kívánok közöttetek, s mely írva található Mózes második könyvében, mégpedig a könyv 14. fejezetének a 8. verssel kezdődő és a 14. verssel záródó szakaszában eképpen. És megkeményíti az Úr a fáraónak, az egyiptom királynak a szívét, hogy űzőbe vegye az Izrael fiait, Izrael fiai pedig mennek vala nagy hatalommal, és az egyiptom beliek utánok nyomulának, és elérjék őket a tenger mellett, ahol táboroznak vala, a fáraó minden lova, szekere, még lovasai és seregei, Pihahirót mellett, Baál-Cefon előtt, amint közeledik a fáraó, Izrael fiai felemelik szemeiket, s íme az egyiptom beliek nyomukban vannak, és nagyon megfélemlének, és az Úrhoz kiáltanak Izrael fiai, és mondának Mózesnek, hát nincsenek-e Egyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból? Nem ez volt-e a szó, amit szóltunk valahozzád Egyiptomba mondván, hagyj békét nekünk, hadd szolgáljunk az egyiptom belieknek, mert jobb volt volna szolgálnunk az egyiptom belieknek, hogy nem mint a pusztában halnunk meg. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek, mert amely egyiptom belieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg legyetek. És külön kiemelném a 13. és 14. verset, felolvasom még egyszer. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek, mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg legyetek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, semmi újdonságot nem mondok, amikor azt mondom, hogy mai igénk egy sorsfordító pillanat az Ószövetségben. Azért sorsfordító, mert tudjuk mindnyájan nagyon jól, hogy itt válik véglegessé, hogy Izrael népe kiszabadul Egyiptomból. Ez egy olyan sorsfordító pillanat, amelyre Izrael népe később is, sok-sok nemzedékkel, évszázaddal, évezreddel később is mindig hálás szívvel emlékezett, és megpróbált belőle tanítást, reménységet, sőt erőt meríteni. De ez a pillanat egy olyan sorsfordító pillanat, amit tulajdonképpen mi sem felejthetünk el. És azért nem felejthetünk el, mert ez az ige, ez a pillanat nem csak Izrael népét akarta tanítani, neki reménységet, erőt adni, hanem minket is tanítani akar. És bár ez a pillanat sok ezer évvel ezelőtt történt, mégis azt mondom, és hiszem azt, hogy egyet értetek velem, ez a pillanat mégis rólunk is szól. Bennünket is akar tanítani, és mi rólunk is akar tanítani. A sorsfordító pillanat legközepe, veleje, szíve, közepe, az valójában az, amikor Mózes megszólal. Mózes pedig mondta a népnek. Kik ők? Ki ez a nép? Mindnyájan tudjátok a választ erre a kérdésre. Ők Izrael népe, ők az Istennek a népe, Ábrahámnak a leszármazottai. De kik ők? Ebben a sorsfordító pillanatban mit tudunk még őróluk? Izrael népéről, Istennek a népéről. Azt tudjuk róluk, és erről beszél az Istennek írott igéje, hogy ők Egyiptomnak és a pusztának a határán vannak. A határon, de még az innenső oldalon. Fizikálisan, tulajdonképpen ők még Egyiptomban a szolgaság házában vannak. Már elindultak a szabadság felé. Már elindultak, már hosszú utat megtettek, de valójában mindezek ellenére a határt még nem lépték át. Még ott vannak Egyiptomban. Még ott vannak a szolgaságnak a házában. Mit tudunk róluk? Ebben a sorsfordító pillanatban, hogy elkezdődött bennük és rajtuk az Istennek a szabadítása. Nagyon sok jelét átélték a múltban, az elmúlt hetekben, hónapokban az Isten szabadításának, az Isten hatalmának. Ott voltak, amik a korábbi fejezetben részletesen le vannak írva, ott voltak a csapások. Mind-mind valójában a szabadításnak egy-egy előjele volt. Sőt, az utolsó, az elsőszülötteknek a halála, az valójában a szabadításnak nem is az előjele volt, az már a szabadításnak a kezdete, a kezdő pillanata volt. Ott volt az utolsó csapás, amiből ők megmenekültek, és azt olvassuk, azt tudjuk, hogy a fáraó, amikor ez megtörtént, akkor elengedte Izraelnek a népét, az Istennek a népét. Elengedte őket, ők elindultak, de még nem az ígéret földjén vannak. még oda nem jutottak el. Útban vannak, úton vannak, de nem a célban vannak. Aztán mit tudunk még róluk ebben a sorsfordító pillanatban? Ők azok, az Istennek a népe, akiket nem enged el a fáraó, mégsem. Ő adott engedélyt, mehettek, indulhatok, menjetek. Ő adott engedélyt, de aztán, amikor ténylegesen is elindult Izrael népe, akkor meggondolta magát. Mégsem menjetek el. Nem mond le róluk. Nem mond le a fölöttük való hatalomról. Szüksége van, ha úgy tetszik, a munkájukra. Szüksége van arra, hogy az, hogy fölöttük megőrzi mégis az ő hatalmát, ez is láttassa az egyiptombeliek előtt, a környező népeknek a szemében, hogy mégiscsak az ő az Úr, mégiscsak övé minden hatalom ott Egyiptomnak a földjén. Meggondolta magát, mégsem akar lemondani róluk, és éppen ezért a fáraó utánok indul, sereggel, szekerekkel, erővel, hatalommal, hogy visszavigye őket Egyiptom földjébe, a szolgaságnak a házába. És ha most az ember elgondolkozik azon, és fölteszi a kérdést, hogy és mik vagyunk mi? Kik vagyunk mi? Akkor tulajdonképpen önmagunkra ismerhetünk ebben a sorsfordító pillanatban. Választottak vagyunk vitathatatlanul, ugyanúgy, mint Izraelnek a népe. Nyugodtan alkalmazhatjuk magunkra a szót az ige alapján, hogy igen, mi Krisztusban és Krisztus által az Istennek a gyermekei, az Istennek a népe vagyunk. Az Isten népének tagjai vagyunk külön-külön, egyen-egyenként és együtt, közösségként, gyülekezetként, egyházként az Isten népe vagyunk. Kik vagyunk mi? Ugyanazok. Mert mi is meghallottuk az Istennek az elhívó, a kiválasztó szavát, mi is nagyon sok jelét átéltük az Isten szabadításának, ugyanúgy, mint akkor azt megelőzően Izraelnek a népe, megéltünk sok-sok jelet, nem csapásokat, de másképpen sok-sok ugyanolyan valóságos jelet egyen-egyenként, mindenki biztos többet is fel tudna sorolni az életéből, és megértünk együtt, közösségként, gyülekezetként, egyházként, Isten népeként, hogy igen, az Isten népe vagyunk, az Isten vezet, az Isten őriz, az Isten hatalma van fölöttünk. És mi is elindultunk egy úton az Isten szavára. De, ahogy úgy, mint több ezer évvel ezelőtt, mi is határon vagyunk. Benne élünk ebben a világban. Mi is határon vagyunk, és az innenső oldalon vagyunk a határon. Mert ahogy mondtam, az előbb is benne élünk a világban. És nem vétettünk ki ebből a világból. És ha egykor Izrael népe ott Egyiptomban a szolgaság földjén élt, benne élünk a világban. Mi is a szolgaság földjén élünk. Olyan egyértelműen beszél erről Jézusnak a főpapi imája. Amikor azt mondja, úgy könyörög az atyához, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból. Nem azt kéri. Az övéinek, nem csak Péternek, Jánosnak, a többieknek, azóta is minden Isten népe nemzedékének nekünk is bennünk kell élni ebben a világban. És úgy élünk benne a világban, hogy az innenső parton, az innenső határon vagyunk. Mert előttünk is ott a cél, az útnak a végpontja, a végcélja, az eljövendő ígéret földje. Amikor véget ér a szolgaságnak minden jele és valósága, véget ér a bűnnek a szolgasága. Véget ér a könnynek, a fájdalomnak, a betegségnek, a nyomorúságnak, a halálnak a szolgasága. Ott van előttünk, tudjuk jól, a cél, az eljövendő Isten országának kiteljesedése. Vagy másképpen megfogalmazva, a cél, ahova eljutni szeretnénk, az újjá teremtett világ. Az Isten fiú által újjá teremtett világ. De még csak úton vagyunk. Látjuk lelki szemünkkel, hitben, hitáltal ezt az eljövendő célt, ezt a vágyott országot, ezt a vágyott ígéret földjét, de még csak úton vagyunk. És ahogy igaz volt egykor, nem szabad elfelejteni, mert nagyon veszélyes elfelejteni. Ugyanúgy, mint egykor, minket sem enged a világ. Nem akar elengedni. Ahogy egykor a fáraó hatalma befolyása alá akarta vonni újra Izraelnek a népét, az Istennek a népét, ugyanúgy a mai világ is hatalmába akarja tartani, megőrizni az Istennek mai népét, mai választottait. Nem úgy, mint ahogy egykor régen, hogy mai szóval élve, ha úgy tetszik, akkor rabszolgaként dolgozzunk valakinek. Nem így. De a hatalomban tartási törekvés, vágy, akarat, cselekvés, az mégiscsak reális valóság. Hogy akar a világ újra uralmat venni rajtunk? Csak szavakat mondok, de ezek a valóságra utalnak. Élj és gondolkozz és cselekedj úgy, ahogy én mondom. Élj és gondolkozz és cselekedj ahhoz hasonlóan, ahogy én cselekszem. Amilyen az én formám, az én életformám, legyen olyan a tiéd is. Mert jó lesz neked. Mert jó lesz azonosulni. Mert jó lesz beilleszkedni. Élj és gondolkozz és cselekedj úgy, ahogy én akarom. Igen, a hatalma alá akar újra vonni és abban megőrizni ez a világ. Adhatok egy példát. Egy nagyon szomorú, valóban nagyon szomorú és megrendítő példát a közelmúltból. Mindjárt olvastátok biztos, vagy hallottatok a hírről, arról a pedofil diplomatáról, akit éppen a közelmúltban ítéltek el, és aki azt vallja magáról, hogy ő egy hitét, vallását gyakorló keresztény ember. Az egész történet az olyan, hogy én azt gondolom, nincs közöttünk olyan, aki ne ítélné el azt, amit tett. És ő maga is valamilyen szinten arra hivatkozott, hogy hát igen, a sötét oldal, a világ megkísértette, hatalma alá akarta vonni, és sikerült neki. És elbukott. És úgy élt, és úgy cselekedett, ahogy nagyon sokan elítéljük őt. De gondoljuk meg, elítéljük őt azért, amit cselekedett joggal, de tegyük fel a kérdést, vajon valami hasonlót nem cselekszünk mi is? Vagy nem teremtünk lehetőséget, hogy holnap és holnap után valaki más, vagy mások, nagyon sokan, valami hasonlót elkövessenek, lehet, hogy éppen a mi gyerekeinkkel, unokáinkkal. Annyi hír volt, annyi figyelmeztetés volt, nem az elmúlt napokban, már nagyon régóta, az elmúlt években, majdnem évtizedben arról, hogy nagyon vigyázni kell arra, hogy például mit tesz fel az ember az internetre, a Facebookra. A napokban olvastam, igen, sok szülő büszkén, örömmel, a családdal megosztva, vagy ismerősökkel, rokonokkal megosztva, a kisgyermekéről feltesz képet, aranyos, kedves képeket. És mondom, a napokban olvastam, hogy alig 25 perc. És valójában ezek a föltett képek kikerülnek már a mi hatáskörünk alól. Már valahol, valakik, valahogyan letöltik, aztán ki tudja, mi lesz vele. Ha holnap után le akarnánk törölni, meg akarnánk semmisíteni, akkor már nem lehet. És ki tudja, kihez jut el a nekünk aranyos kép a gyermekünkről, az unokánkról. Fenn él, benn él a világ, az interneten, a Facebookon. És mondja nekünk, gyertek ti is, éljetek ti is ott, ahol bizony ilyenek történnek. A világból nem menekülhetünk, de azért a világnak egyes részeiből igen, menekülhetnénk, de mégsem tesszük. És ránk is igaz. Ránk is igaz az, ami ott igaz volt, ott a határon innen Izrael népének fiaira, hogy a határon innen, amikor jön az egyiptomi sereg a fáró vezényletével, akkor kétségbe esnek, és vívódnak. Mennyire megdöbbentő a szavuk. Az Isten szólítják meg Mózesen keresztül, és azt mondják, sőt azt vetik Mózesnek a szemére, az Istennek a szemére. Hát miért hívtál ki bennünket? Miért kellett elindulnunk? Nem lett volna jobb nekünk ott maradni a szolgaságházába? Meghalunk így is, meghalunk úgy is. De ott talán nyugalmasabb, talán egy pillanatra békésebb lett volna az életünk. Mennyire megdöbbentő. Ott van egy nép a szabadulás jele alatt, ott van egy nép a szabadulásnak az útján, és az Isten ellen fordul. Az Isten kéri számon, mert kétségbe esik. Mert fél a pillanattól, mert fél a világtól, az ellene forduló világtól. Sok félelmetes hír van, amit hallunk, bár nem szeretnénk hallani ebben a világban. Sok félelmetes hír van, és ezeknek a híreknek az előjeleit, ha úgy tetszik, naponként éljük át, sok félelmetes hír a jövőről. Válságok vannak. Gazdasági válság, klímaválság, válságok vannak, járványok, a mostani, ki tudja. Lehet, hogy már holnap, vagy holnap után jön a második hullám, de bárcsak úgy elbújtatva, mert nem kell megijeszteni az embereket, azért a tudósok mondják, igen, jön majd egy újabb, nem második hullám pusztán, valamivel később, jön majd egy másik járvány, és meg egy harmadik, mert ez a jövő. Mert ilyen lesz egyre inkább a világ. Bizonytalan a jövő, bizonytalan a világ, ki tudja, hogy mi vár ránk. És az embernek a lelkében talán meg nem fogalmazva, csak érzetként nem támad fel ugyanaz, mint Izrael népének a lelkében. Hát nem könnyebb a pillanatnak élni. Hát nem könnyebb elfeledkezni mindenről. Nem könnyebb idomulni ahhoz a világhoz, amelyik igen, a pillanatnak próbál élni, és nem törődik semmivel. A pillanat az enyém, ki tudja, hogy mi lesz holnap. Nem érdekel, mi lesz holnap. Nem könnyebb, de sokkal könnyebb. Olyan egyértelmű a válasz. Kik ők? Istennek a népe. Egy ilyen helyzetben és egy ilyen lelki állapotban, és akkor megszólal Mózes, és azt mondja, hogy ne féljetek. Sokszor felhangzó ez a szó a Bibliában, mindig az Istentől jön. De proféták tolmácsolják, vagy Jézus is nagyon sokszor használta ezt. Szólította meg az övéit, ne féljetek. Sokszor hangzik el azért, mert sokszor van erre a szóra szüksége az embernek. Mi is sokszor mondjuk magunknak, egymásnak, ne félj, ne félj, majd jobbra fordul minden, ne félj, majd lesz valahogy, mert mindig van valahogy. De hát tudjuk jól, hogy a mi szavunk, akár magunkat, akár másokat bátorítunk ezzel, az nem űzi le a félelmet. Az Isten szava azonban igen. Mert valójában, amikor az Isten kimondja bárki által ezt a szót, ne félj, akkor az ő szavának mindig van alapja. Mondhatom így, az ő ne félj szava mindig sziklára épül. És mi ez az alap? Ott van az a szó, hogy ne félj, és utána úgy folytatódik, például, hogy miért ne félj? Vagy úgy folytatódik, hogy a folytatás megmondja, hogy mit kell tenned, hogy ne kelljen félned, hogy megszabadulj a félelmektől. Két példát hadd hozzak erre. Az egyik, amit egy nagy válságban levő zsinagóga főnek, Jairusnak mondott Jézus, ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy. Ott az út, ha hiszel, elmúlik a félelmed. Vagy egy prófétai szó, amikor így szólítja meg a prófétán keresztül az Isten Izrael népét, ne félj, és itt jön a kőszikla, mert megváltottalak, mert neveden hívtalak, mert az enyém vagy. Ott a kőszikla. Mert megváltottalak, mert neveden hívtalak, mert enyém vagy, ezért nincs ok, nincs miért félned, nem kell félned. És itt is ezzel találkozunk Mózes szaván keresztül. Azt mondja, hogy ne félj, megálljatok, nézzétek az Úr szabadítását. Ez a félelem elűzésének a biztos útja. Nagyon egyszerűen és röviden fogalmazok. Megállni az Isten előtt, és az Úrra nézni. Ahogy az ének is mondja, amit mindnyájan ismertek, és talán szívesen is énekeltek, ne aggodalmaskodjál, vagy ha úgy tetszik, ne félj, nézz Istenedre fel. És ha megálltál az Isten előtt, és hogyha az Úrra néztél, akkor az Istenben meglátod. Az Istenben meglátod az ő szabadítását. Ne félj, álljatok meg, és nézzétek az Úr szabadítását. Tudnotok kell, vagy jól kell értenünk ezt a szót, amikor Mózesen keresztül itt tulajdonképpen az ige az Isten szabadításáról beszél, akkor először a múltról beszél. Nézzétek az Isten szabadítását. Nézzetek vissza. Emlékezzetek, hogy mi történt veletek az elmúlt hetekben, hónapokban. Ott van a legutolsó emlék, a legnagyobb emlék, amiben megláthattátok az Úrnak a szabadítását. Ott Egyiptomban megjelent a halál angyala, minden családnak az első szülöttét elvitte, de ott volt az Úr szabadítása, amit ti átélhettetek, mert akik a páska bárány vérével meghintették az ajtófélfát, oda nem ment be. Onnan nem ragadta el az első szülötteket. Emlékezzetek, lássátok meg az Úr szabadítását a múltban. De ugyanakkor beszél a múltat, nem kell részletezni, de a jövőre nézve beszél, hogy miért is nem kell félniük, és miben fog megmutatkozni az Úrnak szabadítása. Azt mondja Mózes, igen, ott van, ott közeledik az egyiptomi sereg. Ma látjátok ezt a sereget, de többé nem fogjátok látni. Nézzétek az Úr szabadítását. Ott a sereg, ma látjátok, de többet nem fogjátok látni. Gondoljátok meg, ebben a szóban nem csak az rejtezik benne, ami majd később megtörténik, hogy elveszik az egyiptomi sereg ott a Vörös-tengerben, hanem az is benne rejtezik. Holnap azért nem fogjátok látni őket, mert ők elvesznek, ti viszont életben maradtok. Ti viszont át fogtok kelni. Ti viszont el fogtok jutni az ígéret földjére. És akkor gondoljátok meg, nem igaz szó szerint ez mi ránk is. Ott az Isten szabadítása a múltban, ami megtörtént, ami faktum, ami érvényes. És ahogy mondtam, ez szó szerint igaz, mert mi is az Isten szabadítását a Páska bárányban láthatjuk meg. Krisztusnak a váltság halálában láthatjuk meg. És hát erről szólt a Heidelbergi K.T. mostani kérdés felelete is. Ott van a Páska bárány, ott van Krisztusnak a váltság halála, ez egy faktum. És ezt a váltságot, ezt a szabadítást nem éltétek át. Már hányszor és hányszor életetek folyamán? Amikor indultatok az úrasztala felé egy-egy úrvacsoraosztáskor, valóban őszinte bűnbánó szívvel, de a bűnök súlyától, terhétől megterhelve, és ott a Páska bárány Krisztus vére által, megtört teste és kiontott vére által megtisztultatok. Megkönnyebbedett a lelketek. Elmúlt fölületek az ítélet. Átéltétek ezt a szabadítást. Ó, hányszor és hányszor szó szerint mi is emlékezhetünk a múltra, a sok-sok megért szabadítási csodára. És ahogy egykor áll az ígéret az eljövendőre nézve is. Lényegében ez is pontosan ugyanúgy, mint egykor Mózesnek a kiszabadulásnak az idején. Tudjuk jól, mert az új szövetség benne Jézus világosan beszél róla. Az a világ, ami ellenünk fordul, az a világ, ami hatalmában akár tartani, ez a világ elmúlik. Ez a világ el fog veszni. Igen, egyszer Krisztus visszajön, és lesz utolsó ítélet, és nem fog mindenki eljutni az üdvösségbe, az örök életbe, az újjáteremtett világnak, az eljövendő teljes Isten országának nem mindenki lesz tagja. Ugyanúgy, mint ott. Itt a környező világ, mondja Mózes, ők el fognak veszni, de ti meg fogtok menekülni. Ugyanúgy nekünk is. Ti, mi meg fogjuk látni. A múlt adjon bizonyosságot, hogy az eljövendőben mindegy, hogy mikor lesz, egy perc múlva, ezer év múlva, hamarabb vagy később, teljesen mindegy, hogy amikor ez az idő eljön, akkor igen, mi meg fogjuk látni. Ne félj, az Úr hadakozik érettetek, ti pedig veszteg legyetek. Én azt hiszem, hogy nem olyan nehéz elképzelni azt a pillanatot, ezt a sorsdöntő pillanatot, szinte képszerűen, filmszerűen. Ott áll Izrael népe, táborozik a Vörös-tenger partján, és jön az egyiptomi sereg. És Isten népe szorult helyzetben van. Szorult helyzetben van, mert az egyik oldalon a tenger, a másik oldalon a sereg. És hát az ember a saját életéből is tudja, ha az ember szorult helyzetben van, akkor szinte ösztönösen, automatikusan kiutat keres Izrael népe is. Biztos föltámad bennük a menekülési vágy. Valamit tenni kell. Valamit a kiútért. Mit tegyünk? Ott a menekülési vágy. Szorodjunk széjjel, ki merre lát. Igen, sokan el fognak veszni, de talán ki tudja, lehet, hogy még én is meg fogok menekülni. Szélegyen szét, fejvesztve menekülve, Isten választott népe, vagy az egyik oldalon a tenger, a másik oldalon a sereg, vagy menjünk a sereg elejébe, menjünk velük vissza Egyiptomba, ahogy az előbb jajkattunk is, menjünk vissza. Talán jobb lesz, egy pillanatra? Újra ott lenni, újra szolgaságban lenni? Valamit tenni kell. Ott az emberben az ösztön. És az ösztönnel szemben hangzik fel Mózesen keresztül az Isten szava. Maradj veszteg. És ezt most nagyon hangsúlyosá szeretném tenni, kedves testvérek, a számotokra. Maradj veszteg. Ezt mondja Mózes Isten népének. Maradj veszteg, azaz ne csinálj semmit. Ne csinálj semmit, mert úgysem csinálhatsz semmit. Maradj veszteg, mert nem tehetsz semmit. Mert nincs kezedben a megoldás. Nem tudod megmenteni magad. Nem tudsz a magad erejéből elszaladni, elfutni a világ elől. Nem tudsz a magad erejéből kiszabadulni és eljutni az ígéret földjére. Maradj veszteg. Ne csinálj semmit. Várj. Ennél a szónál maradj veszteg. Nekem eszembe jutott egy másik ószövetségi ige, a Jeremiás síralmairól szóló könyvből, ami egy olyan korban szólalt meg, amikor Izrael népe, hát mondjuk így megint csak nagyon nagy bajban volt. És akkor, amikor ők nagyon nagy bajban, gyötrelemben, fájdalomban, megveretettségben voltak, akkor hangzott fel a síralmak könyvéből, a prófétán keresztül az Istennek a szava, a bíztatása, ami így hangzik, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nem tudtok semmit tenni a bajok ellen. Ismerjétek fel azt az utat, amelyen nem kell félni, jó várni és megadással lenni. Ha úgy tetszik, veszteg maradni, amíg jön az Úr, amíg az Isten, akinek kezében van a megoldás, akinek egyedül a kezében van a megoldás, amíg ő elhozza és neked adja a szabadítást. Mennyire korszerű és mennyire aktuális, mennyire nekünk szóló ez a hang. Benne élünk a világban, az innenső parton, jönnek a hírek, a félelmetes hírek, az egyiptomi seregről, a világról, a válságokról, gazdasági válság, Washingtontól Tokióig, Európán és Pekingen keresztül, mindenhol kormányok, jegybankok mindent megpróbálnak megdenni, hogy ne legyen válság. Nem tudom, hogy sikerül-e. De ha sikerül is, az egyik elmúlik, majd jön a másik. Aztán hallgatjuk, olvashatjuk az örömhírt, hogy ma bármennyire sok a baj, de mégiscsak sokkal kevesebb éhező van a világban, mint volt például 30 évvel ezelőtt, és ez igaz. Csak hát közben ott a klímaváltozás, ennek minden hatásával, ott a népességrobbanás. Igen, most egy pillanatra jobbnak tűnik. De aztán jön majd egy újabb éhínség. Jézus is beszél ilyesmiről, ami lehet, vagy biztos, hogy sokkal súlyosabb lesz, mint ami tegnap és tegnap előtt volt. És küzdködünk a járvánnyal, az első meg a második hullámmal, és közben, hogy az előbb már mondtam, igen, a tudósok azt mondják, hogy egyre több lesz. Legyőztük a múltban a pestist, a kolerát, legyőztük, elbújtak. Apró hírekben egyes helyeken azért felfeltámad, de még félelmetesebb, hogy azt mondják, hogy sok új is lesz majd, mint ahogy új ez a mostani is. És lassan 80 éve békében élünk itt Európában, vagy tágabb értelemben, valamilyen értelemben a világban, de hát a történelem arról beszél, ez inkább csak egy szünet. És lehet, hogy ugyanúgy, mint a földrengésnél, minél nagyobb a szünet, annál nagyobb a robbanás. A történelem miről beszél? Egyetlen egyről. Pontosan ugyanarról, mint az ige, hogy maradj veszteg. Mert a világ eddig még sohasem győzte le a bajt, amitől félnünk lehetne. A világ sohasem fogja legyőzni a bajt, mert minden baj valójában a bűnnek a következménye. És bármennyire szomorú kimondani, vagy fájó kimondani, az is igaz, hogy nincs a mi, nincs az Isten népének a kezében a megoldás a világ bajaira. Mi sem győzhetjünk le azokat a valóságokat, amikről beszél a Biblia, és ami aggodalmaskodással tölthet el bennünket. Mi sem győzhetünk a bűn következménye fölött. Ki győz? Jézus mondott egy ígét, ami hasonló Jeremiás síralmaihoz, aki mindvégig álhatatos marad. A világ olyan, amilyen, tele egyre nagyobb terhekkel, de aki mindvégig álhatatos marad, hadd mondjam így, aki veszteg marad, aki soha nem veszíti el az Istenben való hitét, mert mindig az Úrra tekint, na az fog üdvözülni, azaz átjut arra bizonyos túlsó parton, amikor Jézus visszajön megítélni eleveneket és holtakat, és újjáteremteni mindent. Mi ennek az igének az üzenete? Befejezésül ez is. Maradjunk veszteg, mert Krisztus hadakozik érettünk, és ő biztos győzni fog. Amen. Feleink, most Isten ígére énekszóval énekeljük el a 300. dicséretünket fennállva, a 300. dicséretünk harmadik versszakát, mely így kezdődik, csak te kell lesz én, Uram. Elfoglalva imádkozzunk. Mennyei Urunk Istenünk, bár nem szeretnénk, és mégis milyen sokszor látjuk, szembesülünk vele, érezzük, átéljük jobban vagy kevésbé, hogy ez a világ, mintha összecsapna a felünk fölött, hogy ez a világ, amelyben élünk és amelyben élnünk kell, igen, a maga képére és hasonlatosságára akar formálni bennünket. Azt szeretné, ha mi is ugyanúgy élnénk, gondolkoznánk, cselekednénk, éreznénk, ahogy ő cselekszik. És igen, meg lehet, hogy talán olykor egy pillanatra úgy tűnik, igen, ez a könnyebb út, amit a világ követ, amilyen a világ jár. De a te ígéd, a te szavad Mózesen keresztül is, de még inkább a te fiadon keresztül figyelmeztet és emlékeztet arra, ez a széles út nem vezet át a határon. Nem vezet át azon a határon, amelyen keresztül eljuthatunk oda, ahova valójában vágyunk. A Krisztus által újját teremtett olyan Isten országában, amelyben valóban teljesen szabad lehet az Isten népének, az Isten gyermekeinek az életem, mert már semmi, sem bűn, sem a bűnnek semmilyen következménye hatalmában nem tartja. Mennyi Urunk Istenünk, olyan jó belekapaszkodnunk abban, hogy tudjuk, választottaid vagyunk. Választottaid vagyunk, a te néped vagyunk, mert hallottuk a te elhívó, elválasztó hangodat. Olyan jó tudni és megtapasztalni azt, hogy igen, a te szabadításodnak számtalan jelét valóságosan átélhetjük életünkben, külön-külön, egyen-egyenként és együtt is. Olyan jó, hogy mi is a legnagyobb jelben ugyanúgy bele tudunk kapaszkodni, és annak minden áldását át tudjuk élni, amit egykor a te először választott néped a Páska bárány áldozatának csodás szabadító erejében. De amikor emlékezünk, és erősítenek bennünket ezek a szabadítási jelek, emlékek, valóságok, akkor add, hogy éppen erre emiatt is legyen bátorságunk szembenézni a holnappal és a holnap utánnal. Azzal a holnappal és holnap utánnal, amikor szükségünk van a szóra, hogy ne csüggedjünk el, igen, kis serekként, hiába akar ránk zúdulni az egész világ, mert bár mi tenni semmit nem tudunk. Sem a világot, sem a bűnt, sem a bűnnek következményét, amely uralkodik a világban, legyőzni nem tudjuk. De add, hogy a visszaemlékezés és a báskabárány vérének megerősítő, újra és újra megelevenítő jele, átélt valósága erősítse meg bennünket, a mi lelkünket, hitünket, reménységünket, hogy igazzá válik, és igaz most is, hogy te hadakozol érettünk, mert mi semmit nem tehetünk. De te vagy az, mennyei Urunk Istenünk, a te fiadban, a Krisztusban, aki elkészítetted már, és egykor majd nekünk ajándékozod azt az igazi országot, és ha tudunk veszteg maradni, és tudunk Jézus szava szerint álhatatosak maradni, és álhatatosan csak rád, csak a te szabadításodra nézni, igen, akkor átlépjük a határt, akkor eljutunk ebbe az országba. És ha tudunk csak rád nézni, és tudunk álhatatosak maradni, akkor mindegy, hogy mit hoz a holnap a világban, mennyi fájdalmat és mennyi félelmet, mi ezt nem fogjuk átélni. Mert benned bízunk, Krisztusban, az ő érettünk való hadakozásában, és hiszünk és bízunk az ő győzelmében. Ebben a hitben őriz meg minket, és adj nekünk erőt mindenkor álhatatosaknak lenni. Amen. Most mindenki a csendes percben a személyes imádságát vigye az Isten elé. Amen. Most fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 462. dicséretünknek énekeljük el mind a három versét. Az első verszak így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fog kezem.
Amen.